Mennyei Atyánk, Te eléd jövünk. Elképzelhető, hogy időnként nem tudjuk pontosan, hogy mi az, ami ünneplés, mi az, ami szívből jön, mi az, ami a hagyomány. De egyet tudunk, hogy szeretünk Téged, és azt is tudjuk, hogy Te annyira szerettél bennünket, hogy függetlenül a naptól, hogy mennyire jól tudjuk, vagy nem tudjuk, Te elküldted a Te fiadat. Akkor, amikor sötétség volt, amikor éjjel volt, akkor, amikor a legkevésbé volt reményteljes a jövője az emberiségnek. És köszönjük, hogy ezt az örömöt hoztad ma is, és hozod minden nap az emberek szívébe, a mi szívünkbe is elhoztad, és azok szívébe is. Te küldöd az üzeneted, akik talán reménytelenségben és sötétségben élnek. Hogy mi mit tudunk tenni, Te tudod. De azt szeretnénk kérni, hogy engedd, hogy az a szeretet, amivel szereted ezt a világot, az bennünk éljen, átformálja a lényünket és kiáradjon belőlünk, hogy megtapasztalhassák mindazok, akiket elénk küldesz, akit a környezetünkbe adsz, akik felé szolgálatra küldesz, hogy élsz, hogy uralkodsz, hogy szerető Isten vagy, és hogy ez az egyetlen és legfontosabb üzenete ezeknek a napoknak, de minden napnak, hogy Te úgy szeretted a világot, hogy a Te egyszülött fiadat adtad. Áldunk és magasztalunk ő érte, a megváltás tervéért és befejezett művéért. Valóban csak nézünk és csodálunk és áldunk, és magasztalunk Téged minden jóért, ami vagy, és amit adsz nekünk. Amen. Keresztény ünnepe a karácsony. Néhány ilyen polgárkukkasztó kérdést fogok föltenni, igyekszem megválaszolni őket, és nem azért teszem ezt, hogy sötétebbé vagy világosabbá fessem az égboltot, csupán azért, mert szerintem az mindegyikünknek frissítőleg hat, hogyha nem csupán sztereotípiáink vannak valamiről. Hát egy biztos, hogy a Bibliában nincs benne az, hogy ezt ünnepelnünk kellene. Na most ez időnként letöri az embereket, másokat kevésbé tör le, mert hát miért is kéne, hogy letörjön, de amire én szeretnék inkább hangsúlyt helyezni. Nem keresztény ünnep, ez való igaz, a szónak a hagyomány értelmében, de nagyon sok olyan rétege van, ami viszont nagyon keresztény. Igaz, ezeknek a rétegeknek egy jelentős részét megfertőzte a pogányság, de attól még keresztény. Márk evangéliuma nem tartalmaz semmi utalást Jézus Krisztus születésére. Ez az ős evangélium. Tehát ha valamiból kiindulhatunk, hogy az első keresztények mit gondoltak erről, akkor azt tudjuk, hogy Márk nem tartalmaz. A legrégebbi iratok közül valók, a páli levelek, azok sem tartalmaznak Jézus Krisztus születésére vonatkozóan információkat. De aztán magak az evangéliumik is azt jelzik, hogy azért megindult egyfajta érdeklődés Jézus születésével kapcsolatban, és aztán Máté evangéliuma, amikor valószínűleg részben Márkra alapozva megírja a történetet, akkor már szerepel Krisztusnak a születés történetének egy vetülete, és aztán az orvos Lukács, aki pedig mindig elmondja azt, hogy a történetíró alaposságával nézett utána tényeknek, ő nálam már egészen részletesen még az előtörténet is szerepel a fogantatástól kezdődően, sőt Keresztelő Jánossal, sőt annak szüleivel kezdődően. Tehát látható, hogy azért volt egyfajta érdeklődés Jézus születésével kapcsolatban. A második századnak a vége még egy olyan korszak volt, amikor a keresztény egyház atyák közül jó néhányan, és ez területileg is változott, nem sokat foglalkoztak Jézus születésének a dátumával, vagy a pontos idejével. Az egyik ilyen, most néhány történelmi adat, Origenész, ugye, aki görög történetíróként foglalkozik a kereszténység történetével, ő bizony még inkább úgy beszél ezekről az ünnepekről, nem a karácsonyról, meg nem alapvetően másról, csak a pogány ünnepekről, mint fölösleges dolgokról, főleg a rómaiaknak a Isten, különböző bálványisteneknek szentelt napokat tartott a bálványimádásnak. Aztán szinte vele egy időben Kelemen, aki Alexandriában, tehát Egyiptomban él, Kelemen már elkezdi firtatni azt, hogy vajon mikor születhetett Jézus. És ez még mindig ugye a 200-as évek, tehát mit tudom én, 150-200 évvel Jézus, nincs 200 év Jézus halála után, kezdik, és felsorol jó néhány dátumot, amit a környező keresztény világra szerte római birodalomban úgy tart, eltérő napokon, mint Jézus születését. Aztán csend, és annyit tudunk csak, hogy ez a december 25-e, ez úgy igazából végképp megerősödni, mint dátum, az már csak ugye a 4. század környéke. Na most ez persze mindig is egy ilyen egyszerű összemosást eredményezett az emberek agyában, mert azt mondták, hogy 4. század? Hát nyilván Konstantin. Nyilván már a kereszténység hivatalossá tétele is, és biztos a pogány ünnepeknek köszönhető mindez, amit most mi karácsonynak tartunk. De ez nagyon leegyszerűsíteni a tényeket, mert nem így van. És ezért mondtam az elején azt, hogy azért óvatosan kell ezt a kérdést megközelíteni. Szintén a második század vége felé alakult ki az a hagyomány, ami a babiloniai Talmudnak a hagyománya, és ennek nincsen igazán köze a kereszténységhez, a Talmudnak, annyiból volt itt most köze, hogy a Talmudban van egy olyan megállapítás, miszerint a megváltással kapcsolatos isteni terveknek a kezdőpontja és a végpontja az egybe szokott esni. Ez talmudi megállapítás, hogy pontosan mire gondolnak, az talán homály fedi ma, de az biztos, hogy a keresztény, akkori keresztény egyház atyák ebből arra következtetése jutottak, hogy Jézus Krisztus március 25-én halhatott meg, ezt viszonylag jól levezették annak idején. Persze ezek a levezetések sem 100%-ig biztosak, inkább annyit szeretném mondani, hogy a gondolkodás, nem a konkrétumok, hanem a gondolkodások. Ha viszont Jézus márciusban a húsvét ünnepén halt meg, vagy a nagypéntek volt a húsvét körében halt meg, akkor a fogantatása is márciusra kellett, hogy essen. Mert hogy egy napon szokott lenni a Talmud szerint. Ha viszont március 25-én volt Jézus fogantatása, akkor könnyen ki lehet számolni, hogy december 25-ére hetett az ő születése. 9 hónappal később. Nem mutatni szeretnélek benneteket, csak egy kis történelmi hátteret adni az első néhány száz év gondolkodásának. Úgyhogy a december 25, mint Jézus születésének a dátuma, ez nem konstantini találmány, ez önmagában nem pogány találmány, ez bármilyen különös a zsidó gondolkodásban gyökerezik, és a Talmudból vezethető le. Tovább lehetne menni, és lehetne, és meg is tették, van néhány nagyon jó könyv ezügyben azokat a gondolatokat, hogy mikor lehetett mégis közelebbről, de nem ez a fő szempont, talán ennyit szeretnék erről. Aztán 270-es években, 274-ben vezeti be a császár a legyőzhetetlen napnak az ünnepét a római birodalomban, ami viszont valóban ugyanarra napra esik, mint a Jézus születésének tartott 25-et, de megint azt szeretném mondani, hogy ez közel 70 évvel később vezeti be a császárság, mint sem, hogy ez a hagyomány a december 25-ével elindult. Amiből sokkal inkább azt a következtetést lehetne levonni, hogy a előtörőben, térhódítóban lévő kereszténységet próbálta háttérbe szorítani a császári adminisztráció azzal, hogy beiktatott egy ugyanarra napra tervezett ünnepet, hogy azok, akiknek esetleg a kereszténység szimpatikus, azoknak az energiáit leköthessék a legyőzhetetlen nap ünnepével. Ez a 270-es évek, és ez még mindig 40 évvel korábban van, mint Nagy Konstantin. És aztán persze van számtalan hiátus, amit nem látunk, hogy pontosan hogy történt, de azért annyit még lehet érzékelni ezekből a leírásokból, hogy akár csak ekkora 270-es években a kereszténység még üldözött vallás. Hát talán arra még, nem mondom ezt a talán sem, ugye az utolsó nagy keresztény üldöző az a Domitianus császár 302-től egy darabig, és az üldözőben üldözött keresztény egyház nyilvánvalóan esze ágában nincsen ezekben az időszakokban a pogány ünnepeket integrálni a saját életébe. Ők opozícióban vannak, ők védekezőben vannak, ők örülnek, hogy élnek, nem, hogy beiktassanak pogány vallásokat. Szóval nem, hogy beiktassanak pogány vallási ünnepeket a saját ünnepeik közé. És aztán így alakul ki, egy kicsit megkésve, de válik birodalom szerte, és az már valóban a Konstantin utáni idő, a karácsonynak ez az ünnepe elfogadottá, időnként vetekedve a görög egyháznak a január 6. január 7-i dátumaival. Egyek a szűkenvett tények. Na persze, utána elindul az egymásra a hatás, és miután már az egyház befogadottá válik a római birodalomba, utána már valóban megindul a pogányságnak is a hatása a keresztény ünnepekre. És valóban ugye a 6. század az, amikor már az ír és az angol hittérítőknek kiadja a pápa parancsot, hogy ne lerombolják a pogány templomokat, hanem krisztianizálják azokat és építsék be a mindennapok gyakorlatába. De nem így indult. Ha megkérdezik, hogy keresztények számára ezt hogy milyen ünnep, akkor azt lehet mondani, hogy nincs benne a Bibliában, hogy ünnepelt, de nem pogány származású az ünnep önmagában. Tehát röviden és tömören összefoglalva, vannak benne ma már pogány elemek? Persze. Egyre több pogány elem belekerült az évszázadok alapján, de attól még maga ez az ünnep nem a pogányságban gyökerezett. Még egy dologra szeretném, és nekem ez volt az igazi élmény. Többen emlékeztek rá, hogy nagyon hosszan tartottunk egy sorozatot a János leveléről. És a János levele főmondani valója az rögtön az elején megfogalmazza, ami arról szól, hogy amit láttunk, amit hallottunk, kezeinkkel tapintottunk, amit észleltünk, amire fölnéztünk, közelről szemléltünk, arról teszünk nektek bizonyságot, azért, hogy közösségetek legyen, tehát legyen közösség, és azért, hogy az örömötök beteljék. Ez a cél. És hogyha ebből a nézőpontból forgatjuk egy picit vissza az isteni gondolatot, akkor egy nagyon érdekes dolgot látunk. És azt talán lehet, hogy én vagyok erre ennyire érzékeny, de én nekem nagyon megrendítő arra gondolnom, hogy Jézus szolgálati ideje előtti időszakra vonatkozóan talán azért nem tartalmaz a Biblia túl sok konkrétumot, mert ennek a kritériumnak nem felel meg. Amit láttunk, amit hallottunk, amit tapasztaltunk, amit szemléltünk. Egyszerűen még nem voltak ott a tanítványok, még nem indult el a szolgálat. Még nem volt valami olyasmi, ami életté válhatott volna. És nekem ez ütött a szöget a fejembe, hogy az igazi ereje a János levelében leírt módszernek, hogy bármennyire elszokott tőle a mai ember, hogy annak van ereje, amit én tapasztaltam meg. Nem az, amit nekem a Bobó elmesélt. Lehet, hogy igaz, amit a Bobó elmesélt, és nagyon örülök, hogy a Bobó elmesélt dolgokat, vagy nem, mindegy, de érzékelitek, hogy ami igazán épít, az az, amit te átéltél, amit én átéltem az Istennel. Nem a történelem könyvek társaságában, hanem az Isten társaságában. És hogyha ezt nézzük, akkor azt érzékeljük, hogy különös, hogy itt van egy Lukács. Tényleg ő úgy tűnik, hogy ilyen történetírói vénával rendel, nem úgy tűnik, azzal rendelkezett, orvos létére azzal rendelkezett, és megírja, hogy jó Teofiliusnak, hogy én mindennek alatosan utána jártam. De azért ebben van valami különös pikantéria. az, hogy még ő is tudja a korlátokat. Ő nem azt csinálja, mint az apokrífek, akik aztán utána ugye a legkülönbözőbb gyermekség történeteknek a áradata indul meg, szintén a második század környékén, amiben mindent leírnak. Az egyiptomi ott tartózkodástól egészen a fölnőtt koráig Jézus által tett csodákat, ami mese, meg nem több. De nem a szemtanúknak a hitelessége. Hiányzik belőle az az erő, ami a szemtanúnak az ereje. És Lukács is csak azért tudja ezeket leírni, mert volt egy Mária, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő pedig mindezeket a szívében forgatja. De akkor is ő már csak történetíróként írja le. És mostában sokszor a Biblia órákon a abcselt vesszük, és olyan különös, ahogy Lukács maga is váltogat a számok között. Már úgy értem, hogy egyes szám, többes szám. Leírja, hogy elindultunk, eljutottunk, elmentünk, amiben személyesen részt vesz, az valami egészen más íze van, mint csak az ember hal. És ez azért engem óvatosságra jött. Megint azt mutatta meg, hogy az Isten is mértéktartó. Annyit mond el nekünk az ő igéjében, amire olyan embereknek a tollából származhat, akik látták, hallották, részesei voltak, megélték, és ezért valami egészen elemi erővel tud belőlük kiáradni, kisugározni valami, aminek a szent tanúi voltak, és ami önmagában az élet, a Jézus Krisztus. Úgyhogy a hosszú fejtegetésem, ami így negyed óra lett, végeredménye mégiscsak ez, hogy ez az, ami lenyűgözés, ez az, amit szeretnék, és ebből is azt tanultam, hogy Zoli, ne arról beszélj, amit a történetírók tudnak, most éppen ezt csináltam, de ez csak a nagyon-nagyon nagy zárójelbe, hanem hogy arról beszéljünk, amit megéltünk és megtapasztaltunk, de nem elhanyagolható a történetírás sem, kezeljük a helyén, élvezzük, hogy Isten időnként morzsákat ad a intellektusunk számára is, hogy ne legyünk teljesen fogócok nélkül, de ne kezdjünk el ezen veszekedni, hogy akkor most pogány vagy nem pogány, hogy most atyám fia, hogy képzeled, láttam valami pálványszerű dolgot a lakásodban, hanem azzal az örömmel tekintsünk a karácsonyra, hogy lehet, hogy kialakultak szokások, amik talán nem feltétlenül így kellene, de Pál mégiscsak azt mondja, az egyik mindennapot egyformának tart, a másik egyiket különnek, de amíg az Úr értesze, te, én és mindannyian, és a fő dolgot nem tekintjük, vagy nem tévesztjük szem elől azt, hogy mit ajándékozott nekünk Isten, hogy éppen 25-ikén nem, majdnem mindegy, akkor talán nem lesz baj a hozzáállásunkkal és a szeretetünk is meg tud maradni. No, ennyit szerettem volna elmondani fölvezetésképpen.